Mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy itt lehetünk együtt a te színed előtt, mégpedig azért, hogy halljuk, amit személyesen nekünk mondasz ezen az estén. És kérünk, szent lelked által nyisd meg a szívünket, hogy valóban el is jusson oda mindaz, amit nekünk szánsz. És add, hogy ezt mi is befogadjuk az életünkbe úgy, ahogy a föld befogadja a vetőmagot, és hisszük, hogy ezek a magok ki fognak kelni a szívünkben, és új életté fognak majd erősödni. És könyörülj, Urunk, hogy teljes mértékben téged tudjunk keresni, hogy hozzuk az életünket úgy, ahogy van, és figyeljünk a te akaratodra, segíts meglátni, hogy te már előttünk jártál, hogy készíted az utat, amikor mi még nem is tudjuk, hogy mik és hogyan fognak történni, de te már igazgatod a lépéseinket, hogy átéljük a veled való találkozást, hogy csodálkozzunk a te hatalmadon, szereteteden, és leboruljunk előtted. Kérünk, hogy most igéd által így formálj minket, és könyörülj, hogy az életünk egyre jobban hasonlítson te hozzád. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatsz minket. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Az ige Mózes első könyve 43. fejezetében, az első 15 versben található megírva. Tehát Isten igéje Mózes első könyvéből a 43. fejezet első versétől így szól. Az éhínség pedig elhatalmasodott Egyiptom országában. Mikor fogytán volt az eleség, amelyet Egyiptomból hoztak, így szólt hozzájuk, Jákob, menjetek el újból, vegyetek nekünk egy kis eleséget. Júda így felelt neki. Erősen fogadkozott az a férfi, színem elé ne kerüljetek, ha nem lesz veletek a testvéretek. Ha elbocsátod velünk öcsénket, elmegyünk és veszünk neked eleséget. Ha pedig nem bocsátod el, nem megyünk, mert az a férfi megmondta nekünk, színem elé ne kerüljetek, ha a testvéretek nem lesz veletek. Erre Izrael ezt mondta, hogy tehettek ilyen rosszat velem, hogy megmondtátok annak a férfinak, hogy van még egy öcsétek. Ők így feleltek, nagyon tudakozódott az a férfi felőlünk és nemzetségünk felől. Megkérdezte, éle még az atyátok, van-e még testvéretek? És mi a kérdései szerint feleltünk neki. Hát tudhattuk-e, hogy azt fogja mondani, hozzátok ide testvéreteket? Júda ezt mondta atyának, Izraelnek, bocsásd el azt a fiút én velem, hadd keljünk útra. Azonnal, hogy éljünk, és meg ne halljunk, se mi, se te, se gyermekeink. Én leszek kezes érte, az én kezemből kért számon. Ha nem hozom vissza és nem állítom eléd, egész életemben bűnös legyek előtted. Bizony, ha nem késlekedünk, mostanra már kétszer is megjöhettünk volna. Erre így szólt nekik Izrael, az atyuk. Ha csak ugyanígy kell lennie, akkor ezt tegyétek. Vegyetek-e föld válogatott gyümölcseiből az edényeitekbe, és vigyetek ajándékot annak a férfinak. Egy kis balzsamot, egy kis mézet, fűszert, mirhát, diót, mandulát. Pénzt pedig kétszer annyit vigyetek magatokkal. Sőt, azt a pénzt is vigyétek vissza, amelyet visszahoztatok a zsákjaitok szájában. Talán tévedés történt. Az öcséteket is vigyétek, keljetek föl, és menjetek vissza ahhoz a férfihoz. A mindenható Isten pedig engedje, hogy kedvet találjatok annál a férfinál, és küldje vissza veletek a másik testvéreteket, Benyámint is. Én pedig, ha megfosztva kell lennem gyermekeimtől, hát legyek megfosztva. Akkor fogták a férfiak azt az ajándékot, és Benyámint, és kétszer annyi pénzt vettek a kezükbe. Felkeltek, elmentek Egyiptomba, és megálltak József előtt. Kedves testvéreim, a bibliai József történetéből hallottunk most egy részletet, aminek megvoltak az előzményei, mégpedig az, hogy József Jákob 12 gyermeke közül a 11. És József jelen pillanatban Egyiptomban tartózkodik, de nem azért, mert önszántából ment el oda, hanem azért, mert a testvérei szíve tele volt iránt a gyűlölettel, meg akarták ölni, mert Isten adott neki kijelentést arról, hogy jön majd nehéz időszak, és akkor majd Józsefen keresztül menti meg Isten Józsefnek a családját. És a testvérei ezt úgy értelmezték, hogy József biztos uralkodni akar felettük, meggyűlölték, meg akarták ölni, aztán ezen módosítottak, és csak bedobták egy kútba, aztán jöttek kereskedők, kivették, eladták másik csoportnak, és rabszolgaként jutott Egyiptomba. De József megtapasztalta azt, hogy az élete nem véletlenül alakul így, hanem Isten tervéből. Isten vele van a rabszolgasságban, sőt, még ott is mélyebbre csúszott, mert börtönbe került. Igen, az, hogy Isten velünk van, az nem mindig azt jelenti, hogy mi fogunk a legjobban élni a világon, hanem jelenti azt, hogy lesznek próbák, nehézségek az életünkben, ami által Isten próbálja a hitünket, próbálja azt, hogy mennyire vagyunk hűségesek hozzá, és mennyire tudunk bízni benne. És József hűséges volt. És Isten adott neki egy olyan élő kapcsolatot, hogy képes volt az Istentől adott álmokat értelmezni. És így jut el a fáraó udvarába, és ott megfejti a fáraónak az álmait, amin keresztül Isten üzen, hogy jön majd 7 jól termő, gazdag esztendő, de azt azonnal követi 7 szűkös esztendő, amikor nyomorúság lesz mindenfele, és éhínség. És akkor tudják ezt az időszakot jól átvészelni, ha a 7 gazdag és bőven termő időszak alatt erre fölkészülnek, és akkor a fáraó Józsefet bízza meg azzal, hogy a 7 jó év alatt tartalékokat gyűjtsön, felkészüljön. És bizony Jákob és családja megtapasztalja az éhínséget, a nélkülözést, de hallják, hogy Egyiptomban van gabona, elküldi Jákob oda a fiait, de József, aki intézi ezeket a dolgokat, nem ismerteti meg magát a testvéreivel, hanem úgy tesz, minthogyha idegennek tartaná őket, egy testvért otthagyat Egyiptomba túszként, a többiek hazamennek, visznek gabonát, de megparancsolja József, aki a fáraó első embere, és a testvérek csak egy vezetőt látnak benne, nem ismerik föl, hogy a testvérük, akit meg akartak ölni. És azt mondja József, hogy csak akkor gyertek vissza, ha a legkisebb öcséteket, Benjámint is majd elhozzátok. És itt csatlakozunk a történetbe. Hazamentek, elmondják az apjuknak, hogy az a egyiptomi főember Benjámint is akarja látni. Oda kell vinnünk, csak akkor kapunk újabb gabonát, meg a túszul ejtett testvérünket is akkor engedi szabadon. De Jákob nem akarja engedni a legkisebb fiát. És itt látjuk, hogy az éhínség elhatalmasodik Jákobék országában, Izrael földjén. És ebből azt látjuk, hogy igen, Isten elküldte előre Józsefet, hogy megmentse az ő elhívott népét, Izraelt, azonban ez nem azt jelentette, hogy mindjárt megoldódik a probléma, hanem azt látjuk, elhatalmasodik az éhínség. Egyre nehezebb lesz Jákobék helyzete. Na most azt látnunk kell, hogy az éhínség, a nyomorúságos időszak az jelzés volt Isten részéről. A nyomorúságos időszakok azok mindig jelzések az Istentől. Isten meg akar szólítani, rá akar döbbenteni arra, hogy nézd, ember, rossz irányba halad az életed. Nézd, ember, te azt hiszed, te vagy az Isten. Mindent meg tudsz oldani. Na nézd, nem tudod ezt a problémát megoldani. A nyomorúság, a baj az mindig ezt jelzi. Ember, állj meg, csendesedj el, kiálts hozzám, mert nem vagy Isten. És amikor Jákob is átéli, hogy jön az éhínség, akkor azért nem engedi mindjárt a fiait, és nem engedi, hogy vigyék Benjámint, mert ugye ő nem tud arról, amit Isten kijelentett a fáraónak. Csak a fáraó és József tudott a 2x7 esztendőről, a bőségesről, meg az ínségesről. És Jákob úgy állt a dolgokhoz, hogy jó, éhínség, nehezen élünk, nincs semmi, máskor is volt ilyen. Egy esztendő, túl leszünk rajta. És majd amikor eltelt az 1 év, a 2 év, a 3 év, és még mindig nincs vége, akkor adja be a derekát. Nem így szoktunk mi is lenni. Jó, annyiszor volt már járvány, és ez is, meg az is, túl leszünk rajta. Túl leszünk rajta, vagy nem. Ugye? Túl leszünk rajta akkor, hogyha fölismerjük, hogy Isten keres. Ha fölismerjük és meglátjuk azt, hogy Isten változást akar az életünkbe látni. És hogyha ezt komolyan vesszük, akkor majd vége lesz. Tehát ezek nem akarták meglátni a maguk tehetetlenségét, erőtlenségét, nem akarták látni, hogy arról van szó, hogy Isten kéne segítségül hívnunk. Kérdés, vajon mi ezt megláttuk-e? A mai generáció meglátta-e? Európa népei, a világ népei, vajon látják-e, hogy mindez azért van, hogy végre Isten hívjuk segítségül? Hogy kezdjük már megkérdezni őt, hogy mit is akar az életünkkel. Na most, ugye volt 7 bő esztendő, ez Izrael földjén is volt. De mivel Jákob nem tudott róla, nem kapott kijelentést, hogy 7 évig fog tartani, utána jön a szűk esztendő, ezért Jákob és családja A hét jó esztendőt nem úgy használta fel, hogy hát igen, bármikor változhat a helyzet, gondoljunk a holnapra, tegyünk egy kicsit félre, hogy legyen majd akkor is, ha változik körülöttünk az élet. Tehát Jákob nem úgy kezelte, hogy hálát adok, hogy most egy kicsit jobban élünk, kicsit több van, és meg kell kérdezni magunkat, hogy mi mindig hálásak vagyunk-e. Észrevesszük-e azt, hogyha egy kicsit jobban megy az életünk, akkor lehet, hogy azért megy jobban, hogy Isten egy felkészülési időszakot adott nekünk arra, amikor majd jön a nehezebb időszak. Ugye azt gondoljuk, hogy soha nem lesz rosszabb, soha nem lesz nehezebb. És itt látjuk ebben a történetben, igenis jött a szűk esztendők időszaka. És mindig jön. Ha visszanézünk a történelembe, látjuk, nem arról szól, hogy mindig egyre jobb, hanem azt, hogy kicsit jobb, aztán rosszabb, de akik Istenbe bíznak, rá figyelnek, azok másképpen élik meg a nehezebb időszakot is. Tehát, igen, arra adja, hogy készüljünk, arra adja a bőséget, hogyha több, ha jobb az élet, és többünk van, mint amit gondoltunk, az lehet, hogy azért kaptuk, hogy legyen belőle holnapra is. Hogy félre tudjunk tenni. Olyan megrendítő, amikor Jézus 5000 embert megvendégel, néhány kenyérből és halból, és aztán maradt 12 kosárra való. Összeszedeti a 12 kosárra való maradékot Jézus, azért, hogy majd vigyék magukkal arra az időszakra, amikor kevesebb lesz, vagy nem lesz, vagy tudjanak adni annak, akinek nincs. Hisz Isten azért jelentette ki a fáraónak, hogy lesz 7 bő esztendő, hogy tartalékoljanak, és tudjanak annak adni, akinek majd a szűk időszakban nem lesz tartalékja. Hát ugye a mai emberiségre nem ez a jellemző. Ha sok van, akkor azért van, azért kaptam többet, hogy adhassak annak, akinek nincs. Ugye ez ma nem igazán jellemző. Ha van, költsük el, aztán legyen még több, hogy azt is elkölthessük. És ugye az ige arról beszél, hogy azért kapunk többet. És az Új Szövetség is arról beszél, Pál mondja, hogy azért kapunk többet, hogy tudjuk vele segíteni azt, akinek még annyia sincs, mint nekünk. És amikor Jákob átéli, hogy hát nem lesz vége ennek egy-két hónap vagy egy-két év alatt, akkor elküldi Benyámint. Elküldi Benyámint is a testvéreivel, mert látja, hogy szükség van gabonára, szükség van segítségre, és amikor elküldi Benyámint is, akkor egyrészt rábízza őket Istenre. Rádöbben arra, hogy mindez az esemény nem véletlen van, hanem Isten áll mögötte, Isten törődik velük, gondoskodik róluk, és amikor odaadja a legkisebb gyermekét is, akkor megtanulja rábízni Istenre, és ez fontos. Ugye most álltunk az úrasztala előtt, és megkereszteltük-e két kisgyermeket, a keresztség is azt is jelenti, hogy rábízzuk gyermekeinket az élő Istenre. Rábízzuk Istenre, mert az ő kezében vannak a legjobb helyen. Aztán Jákob megtanulja elengedni a gyermekeit. Megtanulja elengedni a legkisebbet, a legféltettebbet is, Ez is fontos. Megtanulom elengedni, átengedni az Istennek, hogy ő formálja, hogy ő alakítsa az életét, mert Isten sokkal jobban ért ehhez, mint mi. És sokkal tovább el tudja kísérni a gyermekünket is. Aztán próba is volt mindez Jákobnak, hogy oda tud-e adni mindent Istennek. Még a legkedvesebb gyermekét is. Úgy, mint korábban ugye Izsák vagy Ábrahám, amikor Isten elhívja őt és megígéri, majd adok neked gyermeket és nagy néppé teszem, és megszületik az egyetlen fia Izsák, és Isten azt kéri tőle, hogy menj el, és mutasd be majd Izsákot áldozatul nekem. És akkor Ábrahám veszi az egyetlen gyermekét. Nem lázad, nem mondja azt, hogy Uram, hát azt ígérted, nagy néppé teszel, de ha odaadom áldozatként neked, akkor nem, hogy nagy nép nem lesz, egyetlen gyermekem nem marad. Nem lesz reménységem. És Ábrahám csak Istenre néz. Bízik benne, és viszi, elengedi a gyermekét, és majd ott, amikor elkészíti az oltárt, megtapasztalja, hogy nem kell odaadni. Csak Isten a szívét vizsgálta, hogy képes lennél nekem mindent odaadni, hogy szeretsz-e úgy, hogy a legértékesebbet, a legfontosabbat is kész vagy átengedni nekem. És miért kérdezi ezt? Miért vizsgálja Isten a szívünket? Mert ő is odaadta a legkedvesebbet, az egyetlen fiát, Jézust. És annyi a különbség Isten odaadása, meg Ábrahám odaadása között, hogy Ábrahámnak nem kellett végül feláldozni a fiát, de Isten engedte meghalni az ő fiát, Jézust értem és értünk. És bár egyszer fölragyogna előttünk ez a titok, hogy Isten így szeret, hogy Isten mindent, a legdrágábbat odaadta, értem, hát akkor én hogy ne adnám oda az életemet? Hogy ne bíznám magamat, szeretteimet, mindent erre az Istenre? Hát adja az Úr, hogy így lássuk az ő terveit. Figyeljünk rá, és engedjük, hogy vezessen minket. És amikor ad nekünk többet, amikor jobban megy az életünk, akkor gondoljunk arra, hogy jöhet nehezebb időszak. És ha nehezebb időszak jön, akkor is bízzunk, hogy neki van megoldása, és készüljünk vele a nehezebb időre. És legyen a szívünkben öröm és hála mindazért, amit tett értünk, hogy odaadta a fiát a kereszten, hogy életünk legyen, üdvösségünk. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy adtad nekünk ezt az ígét, és rajta keresztül tanítasz, vezetsz, formálsz bennünket. Uram, mi is hasonlók vagyunk Jákobhoz. Azt gondoljuk, hogy ha nehezebb időszak jön az életünkben, akkor gyorsan túl leszünk rajta. És amikor jól mennek a dolgok, akkor pedig nem veszük észre, hogy ez a jó időszak és tőled van, a te ajándékod, amit azért adtál nekünk, hogy általa felkészüljünk, hogy ne érjen minket váratlanul, amikor kísértés, próba, nyomorúság lesz minket körül. Köszönjük, hogy vizsgálod a szívünket, hogy mennyire szeretünk téged, hogy készek vagyunk-e a te szeretetedre úgy válaszolni, hogy mindent neked adunk. Oda tesszük az életünket és mindenünket a te kezedben, hogy te alakítsd az életünket, mert a te kezedben van a legjobb helyen mindenünk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te nem álltál meg a kereszt előtt. Te nem vártad, hogy az Atya majd azt mondja, nem kell a kereszt, hanem kész voltál vállalni, értem, értünk, mert csak így lehet utunk az üdvösségre. Ezért dicsőítünk, magasztalunk, és kérünk, hogy formáld az életünket olyanná, hogy az bizonyságtétel legyen rólad, hogy az emberek fölismerjék, hogy te ma is itt vagy, mégpedig a tieidben, a tanítványaidban, hogy az életünk, a tetteink az mindig te rólad valljanak, hogy olyan legyen az életünk, mint a tied, Uram, és ha még nem olyan, akkor bocsáss meg, és vedd kézbe, és alakítsd, és ne tégy le addig minket, amíg nem éred el a kívánt eredményt. Kérünk így gyülekezetünk tagjaiért, a betegekért, megfáradtakért, idősekért, hadd tapasztalják meg, Uram, hogy te ott vagy velük a betegágynál, otthonaikban, hadd hallják a te szabadat, Uram, és hadd forduljanak hozzá teljes szívvel, hadd kérjenek tőled gyógyulást, Uram, mert te ma is gyógyítasz. Ma is hatalmasabb vagy minden betegségnél, a nyomorúságnál. Csak várod, hogy tőled kérjük mindezeket. Várod, hogy kiáltsunk. Könyörgünk, Urunk, a családokért, házaspárokért, gyermekekért, és újra eléd visszük ezt a két kicsin gyermeket, az ő családját. Áld meg őket, Uram, és add, hogy a te követőid váljanak belőlük, hogy majd dicsőítsék a nevedet. Könyörgünk népünkért, egyházunkért, eléd visszük ezt az országot, Uram, minden polgárát, mert, Uram, a te segítségedre van minden embernek szüksége, a te drága kegyelmedre, és az, hogy mindenki hozzád forduljon. Könyörgünk ezért a világért is, hogy fölismerje a világ, hogy egyedül csak te tudod jó irányba fordítani ennek a világnak a menetét. Te vagy ma a megoldás mindenki számára. Kérünk így, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Végezetül a békesség Istene pedig, aki örök szövetségvére által felhozta a halálból a juhok nagy pásztorát, Jézust, a mi Urunkat, tegyen készségessé titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát, azt munkálva bennünk, ami kedves előtte, Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kérdetem testvéreim, hogy adakozás is történt, keresztelő család Isten dicsőségére 130 eurót adományozott. Hirdetem továbbá, hogy szombaton délután 2 órától a mentőmisszió találkozójára kerül sor a missziós házban, majd vasárnap 10:30-től ismét itt a templomban tartunk úrnapi Isten tiszteletet. Befejezésül énekeljük a már megkezdett 265. dicséret 7. versét, ő megcselekszi végre. Thank you.